Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, dr. Osztia Zoltán vagyok, az este mai házigazdája, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánusa. A közösségünk 975 éves az idei esztendőben. Vendégem pedig Józsa Judit, korondi kerámia szobrász, művészettörténész. Olyan gazdag hátteret ismerhettem meg rajta keresztül, gyökerekről beszéljünk egy kicsit.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagy büszkeség az is számomra, hogy egy olyan családba születhettem, ahol a magyar népművészet volt a legfontosabb, sőt mai napig az, hiszen édesapám Józsa János korondi fazekas mester az, aki bevezetett az agyagművesség rejtelmeibe, megtanította a magyar történelmet, és megtanította azt, hogy elsősorban a magyar gyökereinkre kell támaszkodni, tehát amikor már felnőttként agyagszobrokkal, kerámiaszobrokkal foglalkozom, akkor a magyar nemzeti művészetbe kapaszkodom, azt erősítem úgy, hogy valahol mélyről a népművészeti gyökereimet bontakoztatom ki a mai kortárs modern formában. Édesapám pedig egész fiatalon, 17 évesen házasodott össze édesapámmal, és a szerelem csodákra volt képes, hiszen egy év múlva már gyönyörűen énekelt az a madár a korondi festett sárga-barna-zöld tányéron, tehát édesapám volt az, aki megtanította a gyönyörű kerámiák díszítésére, és azóta, tehát az asszonyok feladata korondon a díszítés, a sógornőmet, az unokahúgomat és most már a dédunokáit is tanítgatja a gyönyörű munkára. Apai ágról a fazekas család vagyunk, visszamenőleg sok-sok generáción keresztül, és Isten kegyelméből ez a sok éves, sok évtizedes egymásra halmozódó tudás öröklődik tovább korondon a fazekas családokba. Így van ez nálunk is, apáról fiúra száll a mesterség, és a kisebbik bátyám, ifjabbik Józsa János az, aki tovább viszi a mesterséget, és ő az, aki ma már embernagyságú padlóvázát is meg tud korongozni, elképesztően tehetséges a bátyám. Ő az, akivel találkoznak a korongban, és édesapámmal találkoznak, aki már 81 éves, és csodálatos Majulika székelybaladás tányérokat fest, és úgy érzi, hogy még olyan sok mindent szeretne alkotni a hátralévő életében.
Judit azonban nem maradt korondon, hanem Budapestre távozott, és itt művészettörténetet tanult. Mit jelent ez a művészet szempontjából, vagy a saját művészete szempontjából, hogy olyan rálátása van a művészet történetre, aminek a tudását megszerezte?
Valóban így van. Azt a alapos tudást, amit édesapám segítségével mélyítettem el, az agyagművesség és a magyar népművészeti megszerzett örökségem révén, azt elmélyítve úgy szeretném, és ezt teszem most már jó pár éve a munkáim, az alkotásaim során. Úgy szeretném kibontakoztatni itt az anyaországban, ahol erre igazán csodálatos lehetőségem adódott, hiszen a Jóisten fogta a kezem végig ez alatt az időszak alatt, amióta 20 évesen én áttelepültem ide Budapestre, éppen az anyaország fővárosába azért, mert úgy éreztem, hogy arra van szükség, hogy az a fajta népművészet, amire támaszkodom, az valóban megalapozott tudásra építve, tehát egyetemi képzettséget szerezve művészettörténészként is, tehát egy széles látókört kaphattam Istennek hála Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetem művészettörténet szakán, hogy megismerhessem az általános nagy nemzetközi művészetet, de ezen belül a magyar művészetet és annak a történetét is. És ezen túlmenően a magyar nemzeti szobrászatot, a magyar nemzeti festészetet, és mindent, ami ehhez tartozik. És ami különösen fontos számomra, és ezt nap mint nap alkalmazom a munkásságomban, a mintázás közben is, az az ikonográfia, amely különösen fontos, mert a magyar népművészeti motívumok kiegészülnek a tanult, tudatos keresztény ikonográfiával, és üzennek a kortárs magyar társadalomnak. Azt hiszem, hogy ez a fajta szimbiózis, ahogy próbálom az üzenetemet, vagy azt a pozitív impulzust, amit a Jóisten kegyelméből valamennyi művész gondolom, hogy megpróbál belevinni az alkotásába, ez hitelessé válik.
Ez itt alkotásainak a mélységét éppen ez adja, hogy akár a magyar népi mondavilág, akár a népmesék, a korondi hagyomány együtt van jelen, amelyet aztán hordoz a keresztény ikonográfia. Elárulhatjuk talán, hogy Judit éppen doktorál, és egy nagyon izgalmas témából.
Valóban. Én a magyar népmeséket, népbaladákat, népzenét mind magyar örökségnek nevezem. És a magyar örökségben megtestesül minden, ami kibontakozhat a kortárs magyar nemzeti művészet iránt elkötelezett alkotónak a munkásságában is. Azt hiszem, hogy erre különösen nagy szükség van a mai kor Európájában, vagy a mai kor széles nagy világát ismerve. Visszatérve a kérdésre, hogy miért éppen most doktorálok, azért, mert amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, Izsó Miklós táncoló terrakotta szobraiból írtam a szakdolgozatomat, alig vártam, hogy kiszabaduljak, és végre csak mintázzak és alkothassak. De most ennyi idő elteltével úgy éreztem, hogy az a kutatási terület, amit a Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagomon keresztül ismertem meg, különösen a 16-17 századi újkori magyar női nemesi viseletek kapcsán, hiszen ez a doktori témám, összefoglaló nagy monográfiában nem készült róla alkotás. És én azt remélem, hogy a doktori iskolai képzésem alatt ezt a tudást a kutatásom révén el tudom mélyíteni, és majd a tanulmányaim végén egy kézzelfogható komoly tanulmányban is közzé tudom tenni majd.
Itt nem csodálatos sorozatai vannak, méghozzá olyan sorozatok, amik magukban foglalnak számos alkotást. Számomra különösen is fontos az erénykatalógus. Soroljuk egy picit föl, hogy milyen fajta sorozatok születtek.
A legkorábbi alkotásaim valójában a magyar örökség részét képezték, magyar népi életképek, kihalófélben lévő mesterségek, zsánerfigurák többnyire, földfestékes felület kezelése. Ezt követte a honfoglaló magyarok sorozatom, 1996-ban készült. Szültek, Opusztaszeren volt kiállítva. Az egy különösen kedves anyag számomra. Aztán jöttek a magyar nagyasszonyok, a első, második és harmadik rész. Eddig összesen 60 magyar nagyasszonyt mintáztam meg.
Ezt még kimondani is sok. Tehát 60 nagyasszony
személyiséget
szobra.
Valóban.
Úgyhogy az életük, az alkotásuk, az életművük megjelenik ezekben a szobrokban.
Kispasztikák, de ideáltipikus kispasztikák, amelyek azért sugároznak magukból, mert minden egyes szemét kikutattam, utána jártam, hogy ő ki volt, hogyan és mit tett a magyar nemzet asztalára. Tehát emesétől egészen Tóth Ilonáig jutottam el ebben a nagyívű sorozatban, ahol valóban az asszonyok szemével végigtekinthetünk a magyar történelmen, és meg is élhetjük azt, hogyha egy kicsit jobban elmélyedünk benne.
Valaki meg akarja ismerni egészen személyeken keresztül a magyar történelmet, ez megteheti ezen a sorozaton keresztül.
Igen, gyakran tartok tárlatvezetést gyermekeknek, sőt felnőtt csoportoknak is, nyugdíjas kluboknak, és látom a tekinteteken, hogy milyen felismerésekhez jutnak. Azt is látom a tekinteteken, hogy esetleg nem is hallottak soha arról az asszonyról, aki bizony nagyon sokat tett a magyar nemzetért. De hát a magyar nagyasszonyok sorozaton kívül még több más is van, ide sorolhatnám a magyar mesevilágot, vagy éppen a magyar táncokat. Ugye nemzetközi hírű táncaink vannak, de senki nem dolgozta föl azt egy csoportban, vagy egy kiállítási témában.
Egészen frenetikus, ahogyan libben az agyag, és libben a lánynak a szoknyája, és ott férfi, és az asszony.
Hát
asszony.
És a kedvenc szobrom ebből a sorozatból, ugye szerelmes csárdás, ahol valóban a kalotaszegi legény úgy emeli föl magasra azt a leányt, hogy érezzük a szerelemnek azt a vibráló csodálatát, ami benne van a tekintetükben. És ugyanakkor technikailag meg legyőzöm a gravitációt is a kompozícióban, tehát mindig egy kis technikai kihívással, hogy önmagamat is leküzdve és túllépve, hogy fejlődjek magam is, nem csak a kutatásokban és a tanulás folyamatában, hanem a technikai megoldásokban is, hiszen azt hiszem, hogy a gyerekkorban kifejlesztett hajtogatásos, mintázós technikámat folyamatosan csiszolom, talán halálomig fogom csiszolni és fejleszteni. Erre van egy belső késztetésem, ami talán édesapámtól jön, ő is hasonlóképpen gondolkodik mai
erről
napig.
Külön érdemes lenne beszélnünk egy másik alkalommal, hogy ilyenfajta kutatásokkal jut egyre előbbre, akár az anyaghasználatot tekintve is. Judit, mindig megállok valamelyik szobor előtt, akkor ezt a csodálatos, míves világot, ezt úgy látom, hogy hát egy darab agyag. És mi lett belőle?
Hát az agyag az fantasztikus, a föld maga, és emlékszik arra, amit tettünk vele, ha megsimogattuk, hogyha megmintáztuk azt a portrét. Nagyon jó érzés, amikor mondjuk egy székely ember arcát mintázom, és a szemes arkába meghúzom a ráncokat, vagy éppen megpödröm a bajuszát. Hozzám beszél az a kis pasztika, és hogyha már megpödröm a bajuszát, akkor azt is látom, hogy mit gondol ő magába. Szóval ez egy belső lelki, talán párbeszéd is az alkotásokkal. Akkor nem volt párbeszéd, amikor az erénydombor műveket mintáztam, mert akkor a saját gondolataimon kívül azt az üzenetet szerettem volna az erénykatalógusom domborműveibe belevinni, ami az ősi tudásunkban, az ősi hitvilágunkban elrejtett motivumrendszerekből üzen a mának. Elfelejtettük, hogy ezek a motivumok mit jelentenek.
Mit is jelent az erénykatalógus?
Az erénykatalógusban összesen 14 erényt mintáztam meg, kiindulva Aquinoi Szent Tamásnak az erénytanából. Ugye három isteni erény van, a hit, remény, szeretet, és a négy emberi, az a sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség valóban. Tehát a mi erősségünk az a családjainkban rejlik. Éppen ezért úgy mintáztam meg ezt a kompozíciót, hogy a kalotaszegi varrottas motívum rendszeréből egy férfi motívumot, meg egy női motívumot ragadtam ki, akik egy háznak, egy gyurtának a közepén egy leképezett grafikus jelenetben jelennek úgy meg, hogy ha a szimbólumokra rávilágítunk, hogy ki a női principium, ki a férfi principium, akkor azt is látni fogjuk, hogy kik a gyerekek. És hogy az a középpontos elrendezés szétsugárzik a világ minden pontjába, ugyanakkor mindig visszakerülnek az origóba, azaz az Isten teremtette világ közepébe, a szülőföldre, a családi fészekre.
Tehát mindig egy középpontból indul ki a kompozíció, ugye?
Valóban, de ugye egy pont is, ami körülötte van, a teremtő és az általa teremtett világ, és ebbe a világba az erényeket jelenítjük meg, mégpedig a magyar erényeket. És ezek az erények gyógyító erővel is bírnak, legalábbis, hogyha a szanszkrit mandalákból indulunk ki, ugye azok gyógyító erővel bíró szimbólumok. Hát nekünk magyaroknak is ilyen gyógyító erővel bíró mandaláink, azaz hondaláink vannak, ahogy Jókai Anna, a nemzetművésze keresztelte ezeket a domborműveket.
A felsoroltakon kívül vannak még más egyéb erények, azt még beszéljünk róla, igen, illetve egyet nem mintázott meg Judit.
Valóban.
Csak később.
Miért? És ez éppen Zoltán atya, hát, hogy mondjam, hatására, mert úgy éreztem, ez a mértékletesség erénye volt, úgy éreztem, hogy sem a székelyek, sem a magyarok nem mértékletesek. Mi hajlamosak vagyunk a túlzott érzésekre, az életnek a különböző területein, legyen az az étkezés, vagy éppen gondoljunk csak a finom borokra, tehát mi túlzó életmódot tudunk folytatni. És én azt gondoltam, hogy ha ez negatív tulajdonságunk, akkor ezt nem erősítem műtárgyon keresztül. Viszont sokat gondolkodtam azon, hogy ha én gyógyítani szeretném ezeket a tulajdonságainkat, akkor mit tudnék a mértékletesség erényével tenni, hogy ez javuljon? És megtaláltam mégpedig a fazekasságunkban az egyik legősibb edénytípust, a miska kancsót, ami valójában egy ember alakú edény, ami egy csodálatos, az őskorig visszavezethető kerámiatárgy típusunk, tehát a miska kancsó az, ami úgy jelenik meg a domborműve, hogy egy idősebb arcú miska feltölti a fiatal arcú miskát, mégpedig a kereszt szárának a tengelyébe. Tehát az élet vizével, a tudással és a hittel erősíti meg azt, ami aztán reménybe sugárzik szét.
Más beszélgető társammal is szó volt már a hazaszeretetről. Judit, sugározza ezt a hazaszeretetet, ossza meg Judit kérem szépen a hallgatókkal is, hogy mit jelent az ő saját maga számára a hazaszeretet?
Én hiszem azt, hogy nem véletlenül adta a Jóisten, hogy ebbe az országba, ebbe a hazába szülessünk, mégpedig ennek a nemzetnek, ennek a csodálatos nemzetnek a tagjaivá válhattunk. És ha már a Jóisten így rendelte, akkor azt is hiszem, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt a nemzetet gyarapítsuk, segítsük. Mindenki a lehetősége és tehetsége szerint. Ha már úgy rendeltetett, hogy én fazekas családba születtem és agyagozom, akkor az alkotásaim, a kerámiáim révén próbálom kiteljesíteni önmagamban is azt a hazaszeretetet, amit megtanultam, ami valószínű, hogy édesanyám, édesapám, édesszüleimnek a tanítása révén is elmélyült bennem. De az a csodálatos történelmi hősök sorozata, akiktől oly sok példát vehetünk, legyen az a magyar nagyasszonyok, vagy éppen az, amikor elkezdtem kutatni, és én megismertem, hogy katolikus vagyok, a katolikus vallásnak az egyik legfontosabb személyisége Jézus Krisztus mellett a szűzanya. Éppen ezért a Mária a Magyarok Boldogasszonya témát azért kutattam ki, mert senki másnak nincs ilyen Mária tisztelete, mint a magyarságnak. Én azt hiszem, hogy a hazaszeretetemhez és egyáltalán a magyar társadalom hazaszeretetéhez talán a legtöbbet a Mária Magyarok Boldogasszonya kiállítási anyaggal tudtam
erről
hozzátenni.
Erről a sorozatról nem is beszéltünk még.
Különösen fontos, hogy a Mária tiszteletet úgy ragadtam meg ebben a kiállítási anyagban, hogy Mária élettörténetét ismerhetjük meg a katolikus év egész során, egészen a születése előtti pillanattól, a halálán túl, ugye az utóélete azaz, gondoljunk csak az olvasós boldogasszonyra, vagy éppen a magyarok nagyasszonyára, aki onnan föntről az égből tekint ránk, és az angyalok viszik az égbe, és kinyitják az ég kapuját, és mivel a szent koronával koronázzák a mennyek királynőjévé. Tehát azt hiszem, hogy a hit, a remény és a szeretet, ami meghatározza az én belső lelki világomat, de ez a hazaszeretetben nyilvánul meg a leginkább.
A belvárosi templomban mutatom meg Józsa Judit 4 csodálatos alkotását, és a galériában az alkotásoknak a sora.
Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a Józsa Judit galériába, ez a belvárosban az 5. kerületben van, és most már december 10-én Judit napon lesz 10 éves a galéria, valóban a Magyar Nemzeti Művészetnek az otthona lettünk már, és presztízsé vált, hogy ott kiállíthat egy művész, természetesen olyan művész állíthat ki, aki hasonlóképpen gondolkodik, és magas kvalitásban, magas színvonalon alkot. Most jelen pillanatban a Magyar Csillag Legendárium című tárlaton folytatása készül el. Az látható, és ha a Jóisten megsegít, augusztus 20-án a Magyar Himnusz című kiállítási anyagomban azt a 8 domborművet szeretném bemutatni, ami a magyar himnusz vers sorainak ihletéseként születik meg. És hát ősszel egy nagy-nagy rendezvényre készülünk. Fölkértem a Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotó művészek közül sokakat, hogy maguk is alkossák meg az üzenetüket a magyar himnusz témában. Úgyhogy október-november folyamán ezt a kiállítást fogjuk bemutatni. Én szívből remélem, hogy aki elkötelezett a hazája iránt, ezt a kiállítást meg fogja tekinteni. Örömmel és szeretettel várunk mindenkit.
Kapcsolódik a most elmondottakhoz, hogy a Józsa Judit rendezte azt a csodálatos kiállítást, amely a Bazilika altemplomában volt, és amelyik az eukarisztikus kongresszus idején volt látogatható, és ahol szintén összegyűjtötte a kárpát-medencei művészeknek a színejavát és az alkotásaikból egy válogatást. Azonban emlékezzünk meg még a belvárosi főplébánia templomról.
A belvárosi főplébánia templomban a számomra legkedvesebb alkotások láthatóak. Árpádházi Szent Erzsébet a gyönyörű rózsacsodával, aztán Szent László királyunk a Zsigmond kori szoborleleteknek az arányaiban elkészítve, a gyönyörű boldogasszonnyal, azaz a Csíksomlyói Baba Máriával a mellkasán.
Tegyük hozzá, hogy mindkettő az erekéjével szemben látható.
a legméltóbb helyszínen, ha lehet ezt mondani, és nagyon hálás is vagyok ezért a Jóistennek is, és Zoltán atyának is, hogy ez a kortárs mű egy olyan reneszánszkori pasztofórium előtt állhat, ami a szentnek az erekéit mutatja be, és egymásra sugározza a két különleges
kincsünk,
így van, művészettörténeti kincsünk. Emellett a két szobor mellett, templom bejáratánál közvetlenül a magyar család látható, amit 2011-ben mintáztam meg, akkor volt a család éve, és ez egy nagyobb, szinten életnagyságú kompozíció, ahol az édesanyja és az édesapa négy gyerekkel látható. Ugye, ahogy Erdélyben nálunk szokás, egy gyerek az édesanyának, egy gyerek az édesapának, egy az egyháznak és egy a hazának.
Legyen ez az üzenetünk. Hálásan köszönöm Józsa Juditnak, a Korondi kerámia szobrász művészettörténésznek, hogy vendégem volt. A művészet történetről, alkotásairól, életútjáról beszéltünk, amely tovább is kibontakozik. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, dr. Osztia Zoltán, belvárosi főplébánia plébános.